Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, utolsó fél óráját ajánlom délelőtti műsorunknak, Samodi Evelin vagyok. Igazi szép, modern, letisztult borítóval jelent meg Sall Endre Jókai 33-szor című könyve. Messziről kiszúrható a könyvesboltokban egyébként a fehér alapon elhelyezett nagy aranybetűivel. A kötet 33 írása Jókai Mór életébe, szokásaiba, szenvedélyeibe nyújt betekintést, élvezetes olvasmányok formájában, képekkel gazdagon illusztrálva. Olá Andrea beszélgetésének második része következik.
Az előbb otthagytuk abba, hogy tehetsége alapján akár festőművész is lehetett volna Jókai, de ő inkább az írásnak szentelte az életét. A könyv rengeteg képet is tartalmaz, ez igazán vonzó, és remekül kiegészíti mindazt, amiről olvasunk.
Hát ugye az ember az nem sokszor böngészi a Magyar Nemzeti Múzeum vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményét, hát nekem a Kertész Imre Intézet által megadatott, hogy csak rámutattam egy felvétel, hogy ezt szeretném illusztrációnak, és olyan fotók vannak benne, amik nem közismertek, és nagyon izgalmas, és nagyon jól illusztrálja a Jókainak a különböző szenvedélyeit és az életét. Meg hát az egész kötetben végig lehet követni Jókainak. Tehát ugye nem időrendben haladunk a kötetben, mert 33 fejezetben taglalom az ő világát, de azért rengeteg olyan illusztráció van róla is, ami karikatúrától kezdve, időskori portré, hát ugye benn van a halottas ágya is, halott fekszik, jobb életre szenderülve, de aznak is megvolt az oka, nem azért, hogy megijesszek gyerekeket, hanem akkor éppen a kertészkedését taglaltam, és ő annyira szerette a rózsáit, hogy a rózsáiból és a svábhegyi gyöngyvirágából is raktak a halottas ágyára, tehát ez is mutatja, hogy egy érzékeny ember volt.
Milyen érdekes, hogy tényleg megszeretjük, ahogyan haladunk a kötetben, és úgy érezzük, hogy megismerjük, és akkor ott van ez a neuralgikus pont, ez a nőkérdés, hogy előbb elvesz egy olyan nőt, aki jóval idősebb nála, aztán pedig élete vége felé egy olyan nőt, aki sokkal-sokkal fiatalabb, és mind a kettő komoly konfliktusokat okoz neki a baráti, családi körében.
Hát ugye tudjuk, hogy Laborfavi Rózát, a házasságát, az Petőfi is ellenezte, majd 8 évvel idősebb színésznő volt, aki egyedül nevelte a gyerekét, később pedig hát ugye nagy feltűnés keltett, hogy elvette Nagy Bellát, a fiatal színészt, aki 55 éve volt fiatalabb. Én próbálok elnéző lenni, és megmondom őszintén, bár én az érdekesség faktor pártján állok mindig, de ez az a pont, ahol egy kicsit azt látom, hogy azért a bulvár rendesen rátelepedett, nem csak a század előn, hanem Jókai házasságai, azok manapság is elő-elő kerültek, tényleg pikáns, tényleg izgalmas, de valahogy én azt éreztem, miközben írtam, hogy egy kicsit összepiszkítja ezt az egész életművet. Bár teszem hozzá, most legyünk reálisak, a Mixát is ugye Jókai életéről könyvet írt, és hát ő is igaz a halála után jelent meg, nem tudott reflektálni rá, de ő is megírta, hogy egészen extrém az, hogy egyszer egy 8 éve idősebb hölgyet veszel, aztán meg egy 55 éve fiatalabbat. Én mindig ilyenkor elnéző vagyok. Én azt mondom, hogy művész emberről beszélünk, aki nem a hétköznapi életben él és létezik. Ilyen értelemben minden nagy írónak volt múzsája több is. Tehát Nagy Bella szerintem múzsája volt, és egyébként Jókai teljesen őszintén meg is írta, hogy a testemet már nem szeretheti, de tudom, hogy szereti a lelkem. És én azt hiszem, hogy ez egy ilyen kapcsolat volt. Az az 5 év, amit együtt töltöttek, egyébként botránymentesen zajlott, és rengeteget utaztak, bejárták a Franciaországot, Francia Rivériát, Olaszországot, Horvátországot. Tehát, hogy érdekes lett volna meglátni, hogy ez a házasság hogyan épül föl, és milyen tartós. Szerintem tartós lett volna, de ez az én véleményem. De hát nyilvánvalóan, hogy halála után az örökösödési perek miatt...
Ez nem szép.
Csúnya lett a vége, és főleg úgy lett egyébként, és erre egy újságíró hívta föl a figyelmet, hogy az még rendjén van idézőjelben, hogy a Laborfalvi család és a Nagy Bella harcol az örökségért, meg a könyv jogaiért, de közben nem készült el Jókai Mórnak a síremlék a kerepesi temetőben, és ha jól emlékszem, 4 vagy 5 évet kellett várni, míg végül közadakozás által megszülethetett a síremlék, aminek elméletileg következő évben megszülethetett volna. Tehát itt igen, szóval én örülök, hogy már Jókai ezt a részét nem élte meg, ezt a civakodást, de aztán elült, és aminek én még örülök, hogy alapvetően Nagy Bellának hálásak lehetünk abból a szempontból, hogy a Jókai hagyaték, a tárgyi hagyaték megmaradt. Ő eladhatta volna külföldre, több kereskedő kereste, de végül is ő életjáradékért adta el a Nemzeti Múzeumnak a komplett dolgozószobáját Jókainak, és ezek megmaradtak. Viszont van egy érdekesség, ami sokaknak nem tűnik föl, de hogy aki mondjuk jár könyv vagy kézirat árverésekre manapság, azt tapasztalhatja, hogy elő-elő kerül mindig egy-egy Jókai regény kéziratából egy oldal. Mm. És akkor csak egy oldalra lehet licitálni, de ennek is megvan az oka, ugyanis Jókai unokája Feszti Masa, aki ugye Feszti Árpád gyermeke volt, és Jókai Róza, Jókai Mór nevelt lányának gyermeke, és szintén festőművész lett. Ő nagyon kedvelte azokat, akik jó szívvel közelítettek hozzá, és nem egyszer előfordult, hogy újságíróknak is Jókai kéziratot ajándékozott, tehát ha tetszett a beszélgetés, akkor mi váljon egy kicsit, és elővette egy Jókai kéziratot egy regényből, egy oldalast, és akkor oda ajándékozta. És ezek a kézirat töredékek, ezek meg idő után 40-50-60 évvel később árverésen kötötte ki jó része, és ezért van az, hogy most egy oldalas Jókaikat lehet vásárolni. Ezek a kéziratok már sosem lesznek teljesek, tehát ebből nehéz lenne újra komplett kéziratokat összehozni, de amúgy minden föllelhető, tehát Jókai íróasztal, Jókai távcsöve, a könyvtára, a könyveszekrénye, minden személyes tárgya megvan és megtekinthető, vagy a Nemzeti Múzeum, vagy a Petőfi Irodalmi Múzeumban, tehát hogy ennek örülnünk kell, és a szellemi örökségén viszont dolgozni kell, hogy azt újra közkincsé tegyük és helyzetbe hozzuk. Mert tényleg nekem az egy, gyerekként emlékszem, hogy 48. március 15-a kapcsán ugye koszorozzunk, meg csináltunk ilyen plakátokat, de valahogy nem volt benne a lélek, és ez leginkább azért van, mert hogy Jókai is, meg sok egyéb történelmi személyiség túl korán éri el a gyerekeket, tehát hogy mindenki egy kicsit később kellene, hogy találkozzon mondjuk Jókai regényekkel, nem 14 évesen, hanem később, csak akkor már lehet, hogy nem kelti fel a kíváncsiságát. Na mindegy, itt moralizálok hangosan, a lényeg az, hogy remélem, hogy Jókai lesz még Magyarországon népszerű író, és ez azért is lenne fontos, mert a nyelvünk az kopik, a szókincsünk egyre gyatrább, és akkor itt van Jókai, és itt van Arany János, leginkább őket tudom említeni, ahol aztán olyan szókincset láthatunk, és hát ugye ezt nem kell mondani, hogy ha az ember olvas, akkor a szókincse az dúsul és fejlődik, tehát hajrá, hajrá, mindenkinek javaslom, hogy a két ünnep között olvasson Jókait.
Ez a kötet nagyon tömör, már mint úgy értem, hogy az írás, ez a 33 írás, ez tényleg ilyen egy ülésben, akár több is elolvasható, ha fiatalokról beszélünk, ők erre szoktak már rá. Hát nyilván tudatos volt.
Teljesen tudatos, sőt, még ha nézzük a könyvnek a külalakját, az, hogy puha kötésű, ez is tudatos, a nagysága is, ez a Kertész Imre intézet meggyőződése, hogy olyan könyveket kell készíteni, amit mondjuk a hölgyek beraknak a kistáskába, és a villamoson, buszon, munkába menet elolvassák. Ezzel én ezt tartom. Tehát ezeket a fejezeteket külön-külön is el lehet olvasni, sőt, meg lehet tenni azt, hogy nem a harmadikat olvassuk, hanem a nyolcadikat, és aztán a negyediket, mert különálló fejezetekről beszélünk. Viszont ha mind a 33-at elolvassuk, persze nem egyszerre, mert az tömény, akkor viszont tényleg lesz egy olyan, a mozaik képekből összeáll egy Jókai kép, ami talán lehet, hogy ehhez a Jókai életműhöz hozzátesz valami egész apró pici pluszt, és akkor én már nagyon boldog vagyok, meg ha egy kicsit kedvet csinál hozzá, hogy megismerjük jobban őt, vagy emberként, akkor már nagyon jók vagyunk.
Nem beszéltünk még arról, hogy például jó barátja volt Petőfi, de hogy volt egy konfliktusuk. És hogy szép az, amilyen őszintén ír ő, akár a tévedéseit is belátva, hogy nem biztos, hogy kellett ez a konfliktus, de nem csak vele kapcsolatban, mással kapcsolatban is beismeri a hibáit. És ez olyan ritka, nem?
Ez biztos. Mondjuk Petőfivel kapcsolatban ugye az a legelterjedtebb az, hogy a Petőfi megórolt Jókaira, vagy nem tartotta helyesnek, hogy elvette a 8 év idősebb színésznőt, Laborfalvi, de valójában ugye az életképek kapcsán lett elvi vitájuk, ugye Jókai szabadságra ment, pontosabban éppen Laborfalvi Rózával házasodott Rákos Csabán, amikor Petőfi írt egy rövid írást Vörös Marti Mihályról, aki akkor országgyűlési képviselő volt, és nem érezte Petőfi elég markásnak Vörös Marti fellépését, és hát belé mart, viszont ezt nem egyeztette Jókaival, aki felelős szerkesztő volt, és alapvetően ez a kihágás, hogy nem egyeztetett, és a másik, amit írt, mind az jelentette azt, hogy eléggé káoszba fulladt az ő barátságuk, főleg úgy, hogy egymásnak üzengettek az életképek számaiban, röviden, de csípősen, tehát ott aztán tényleg nagyon megbántották egymást mind a ketten. És hát ugye tudjuk, hogy Petőfi következő évben eltűnt Segesvárnál, és Jókainak meggyőződése volt, hogy ez a barátság helyrehozható, és helyre is hozza majd, de nem volt rá lehetősége, és egész életében ezt bánta, és ki is fejezte a szomorúságát, hogy ő nem erre készült. Hát azért ne felejtsük el, hogy 23 és 25 éves fiatalokról beszélünk, heves emberekről. Ez a barátság szelidülhetett volna, és egy nagyon tartós, csendesebb, mélyebb, bölcsebb barátság lett volna, hogyha van idejük, de hát sajnos nem volt. De ha már itt tartunk, hogy kifejezni, elnézést kérni, azért az is egy katartikus pillanat volt, amikor 1894-ben Jókai mondott gyászbeszédet Kossuth sírja fölött a Kerepesi úti temetőben, amire a Kossuth gyerekei kérték föl, ami azért is érdekes, hogy ők egész életükben másképp látták a magyar megmaradás esélyeit, és hát ugye Kossuth a számüzetésben is a Habsburgokkal való megbékélést azt ellenezte, Jókai pártolta, emiatt volt, hogy Kossuth nyilvánosan le is hülyézte Jókait, és nem értett fele egyet. Ehhez képest, mikor ugye meghalt, és hazahozták eltemetni, akkor mégis a Jókait kérték föl, és hát azt ugye, ha a Jókai Róza nevelt lánya írta meg a Jövendő című lapban visszaemlékezésébe, hogy nagyon tisztelte Jókai Kossuthot, de azért a hiúsága is fontos szempont volt, ugyanis fülébe jutott az, hogy Kossuth Torinóba Jókai műveket tartott a polcán, és volt, aki látta, hogy jegyzeteket is készített róla, tehát, hogy respektálta a Jókai művészetét, és ez volt az a pont, ami arra ösztökélte, hogy akkor megtartsa ezt a beszédet, mert volt egy másik vélemény is, ami eljutott hozzá, amely szerint Kossuth egyszer azt mondta, hogy ő mindig gyűlölte Jókait, de hát ez így szokott lenni egyébként, ugye itt heves érzelmek vannak, de megtartott ezt a beszédet, és egy fantasztikus, nagyívű, történelmi szintű beszédnek tartom, érdemes elolvasni, meg lehet találni ezt a beszédet, egyfajta lelki kiegyezés Jókai és Kossuth között, és nem véletlen, hogy a végén Jókai is megtántorodott, és el kellett kísérni a sírom elől, és a Kossuth gyermekei is zokogtak. Ez az ő kettőjük kapcsolat, ott abban a pillanatban rendeződött végérvényesen, én úgy érzem.
Milyen jó, hogy sokat beszélünk a könyvedről, és mennyi minden még benne marad. Ajaj. Tehát, hogy így föl-föl villant az csak színeket ebből a kötetből, és hát elképesztően érdekes tényleg. Most az jutott még eszembe, hogy nekem, amikor becsuktam a könyvet, ami összeadódott az, hogy milyen nagyszerű, hogy így rajongtak érte. Egy íróért így rajongtak az emberek. A mai világban egészen más típusú emberekért rajonganak ilyen módon, és hogy értékelték őt, hogy olvasták őt, hogy Balatonfüreden például, amiről még nem beszéltünk, hogy ott egy kultusza volt Jókainak.
Igen, tehát amikor lement a fürdőbe, akkor állva tapsoltak az emberek. Igen, egyébként ez elgondolkoztató, hogy de ez is mutatja Jókai nagyságát, hogy egy író lehetett, most az divatos szóval influencer, és az első számú híresség. Jó, hát nyilvánvaló később jött Munkácsi Mihály, aki aztán úgy lett világhírű, hogy külföldön lett világhírű, de az talán könnyebb volt, mint Jókainak, aki Magyarországon lett világhírű. Erről nem beszéltünk, ez is nagyon érdekes. Ezt kevesen tudják, hogy Csehov, a híres későbbi drámaíró, orosz drámaíró, ő fiatal korában nem nagyon kapott lehetőséget, és olyannyira bosszantotta, hogy Jókai Mór orosz fordításba sikert aratott, regényíróként, hogy írt egy kis regényt Jókai stílusában. De ez tökéletes, nem gúnyolta, hanem ő is szeretett volna napfényre kerülni, megírta ezt a kis regényt, és lám, el is indult a karrierje. De az is milyen érdekes, hogy Henrik Ibsen, a híres norvég drámaíró, amikor Pestre jött, ugye arról volt szó, hogy Jókai is oda megy a fogadóbizottságba, de nagyon fájt a feje, és ugye a Bajza utca villájába pihent, de Henrik Ibsen ragaszkodott hozzá, hogy elmenjen Jókaihoz, és a két író nagyság hosszan beszélgetett egymással, és hát azért még egy adalék, hogy Jókai valóban Európa hírű író volt, hát lefordították németre, angolra, olaszra, románra, franciára, minden nyelven megtalálható volt. Volt olyan, hogy 4 német nyelvű újság egyszerre hozta 4 regényét folytatásba, és a külföldi lapokban is esemény volt, hogy Jókai valóban megérkezett, és beszámoltak róla a lapok, tehát egy nagyon-nagyon nagy kvalitású író volt, itt felvetették sokan nekem is kérdésként, hogy esélye lehetett volna-e mondjuk Nobel-díjra, ugye ez most aktuális téma, hát ugye ez nehéz megítélni, egyrészt föltehetve van, akit erjeszteni, másik pedig az, hogy a 904-ben elhunyt, és azt hiszem akkor 2 éve lehetett volna talán, hogy Nobel-díjat kapjon, de hát végül is nem történt meg. De szerintem Nobel-díj ide vagy oda, Jókai mindenképpen egy korszakos regényíró, és én szerintem valahol alfája somogája a magyar írótársadalomnak, és őt így is kezelik szerintem. Hát ha megnézzük azért a reformkor irodalmát, az teljesen más, egy folytottabb közeg volt, nem tudott úgy virágozni. Tehát Jókai volt, aki kibontotta ezt a regényírást, és ő volt az, aki tényleg megtanította olvasni a magyarságot.
Mit ajánlanál Jókaitól? Ebből a könyvből kiderül, hogy például az édesanyja karaktere hányszor visszaköszön a regényeiben. A
saját életét írtam, a szereplői az életének, azok voltak a regényhősei. Én azt mondom, hogy először tárcákat, kis novellákat olvassanak, kis regényt, és aztán jöhetnek a nagy regények. Nagyon izgalmas. Hát a számomra az egyik legmeghatóbb írás egyébként az édesanyja, az kapcsolódik, ez a Leghátulsó pad című írás, amit még az 1850-es években vetett papírra. Hát azt tudni kell, akkor a különböző felekezetek nem voltak oly kellemes viszonya egymással, pontosan a katolikusok és a reformátusok azok, hát tűz és víz volt kis túlzással, és arról írt ebben a írásában, az édesapja mesélte el nekem, amikor Komáromba hozta az édesanyját, ugye megházasodta, akkor lementek a templomba, a református templomba, és hát szokás szerint a férfiak, nők külön-külön padsorba ültek, és a friss asszonyt, akit odahozta Komáromba, azt a többi hölgy kinézte maga közül, és hát nem is engedték, hogy leüljön valamelyik padra, hanem a padsorok végén egy oszlop mellett állt, és onnan hallgatta az istentiszteletet, és ezt megelégelte a férje, Jókai József, és készítetett egy nagyon szép padot a feleségének, azt oda lehelyezte, ahol ott árválkodott egyedül, és az lett az ő padja. Ez gyönyörű kép, most is kiráz a hideg, rengeteg érzelem is erkölcs van ebbe a kis jelenetben is, és egyébként az erkölcs és az érzelem, meg a humor az nagyon tetten érhető Jókai regényeibe. Úgy azt szokták mondani, hogy a személyiséget olyannyira nem bontja ki, tehát hogy a szereplőjének a motivációit nem bontja annyira ki, de ez szerintem badarság. Én szerintem egy Jókai novellából, vagy egy kis tárcából is nagyon jól meg lehet őt érteni, és érezni azt a zsinór mértéket, amit ő képvisel, és az is minden írásában tetten érhető szerintem, hogy valóban tanított, és tanítani akart, mert azért ezt ne felejtsük el, hogy egy, hát a sokak számára az olvasás nem is volt olyannyira elérhető. Nagyon érdekes, mert voltam egy előadáson Kaposváron, azt én tartottam, és akkor jöttek oda 70 körüli hölgyek, és mondták, hogy náluk még az tényleg úgy volt, hogy Jókait olvastak a kályha mellett esténként, és hogy a szülők Jókait adtak a kezükbe, és hogyha bánatuk volt, Jókait olvastak, ha egyedül voltak, Jókait olvastak, és vele szárnyaltak, és vele utaztak. És én azt szeretném, hogy ez így megtörténjen egy kicsit ma is a mai fiatalokkal. Én magam módján erre törekszem. Isten intézte úgy, de én a nyár folyamán kaptam egy Jókai összest, díszkötésűt. Felvidékről kerestek meg, pedig nem tudták, hogy én Jókai könyvet írok. Hát senki nem tudta. Uh-huh. Mégis megkerestek, hogy megszüntetnek egy magyar könyvtárat, hogy elvinném. Hát én boldogan rohantam ki. És ott van most a nappaliba a könyvespolcon a Jókai összes, és a 3 fiam nagyon kacsingat már rá, én remélem, hogy hamarosan. Hát ugye a 2 kisebbik 7 és 10 éves, hogy lassan valamelyikük leemeli és bele fog olvasni, és akkor én már boldog leszek.
Sall Endrével Olá Andrea beszélgetett a Jókai 33-szor című kötetéről, és ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.